azt a feladatot kaptam, hogy a gyerekeknek mondjak egy történetet. Ha ide jöttök előre, akkor meg is próbálom elmondani, de te láttam kint egy hegedűt, kölcsön kaphatom el. Volt már egy hegedű a kezemben, nem kell annyira félteni. 11 néhány éven keresztül hegedültem én magam is, tehát hogy talán nem fogom összetörni.
Ezt akartam elárulni, köszönöm, hogy én láttam a Tamás kezében, úgyhogy meg is szólalt, és még most is jól áll a hegedű.
Még emlékszem rá, hogy hogy kell fogni a hegedűt. No hát, ti is láttatok már biztos hegedűt, igaz? Ha máshol nem, itt a gyülekezetben, hogyha valaki hegedűt, vagy valami zenekart is láttatok, de én alapvetően nem a hegedűről akarok mesélni, de a történetem az egy különleges boltban játszódik. Szoktatok járni anyuvalapúval boltba?
Igen!
Ahogyan szerettek is. És biztos láttátok már, hogy a boltban úgy van, úgy lehet vásárolni, hogy mindennek ki van írva az ára, hogy mennyibe kerül, igaz? És akkor azt tudjuk, hogy amikor elmegyünk a pénztáros nénihez, vagy bácsihoz, akkor ott azt az árat kell kifizetni, amennyibe az a dolog kerül a polcon, oda van írva, hogy az a csoki mennyibe kerül, vagy az a liszt, cukor, vagy bármi, amit vásárolni akarunk, vagy ruhanemű, mennyibe kerül. Most hát én egy olyan boltról fogok mesélni, ahol nincs kiírva semminek az ára, meg nincs is meghatározva előre semminek az ára, hanem azt mondják, hogy van egy, amit szeretnénk kapni ezért a hegedűért például, és azt mondja, hogy megkérdezik, mert ott sokan vannak abban, az egy különleges bolt, úgy mondják, hogy árverésnek hívják az ilyen boltot, és azt mondják, hogy na ki ad ezért a hegedűért 10 000 forintot, ugye sok pénz, igaz? Egy hegedűért nem olyan túl sok pénz, az egy elég alacsony ár egy jó hegedűért, ez is szerintem sokkal többet ér, mint 10 000 forint ez a hegedű, de ki ad ezért a hegedűért 10 000 forintot, és egyik alkalommal egy ilyen árverésen történt, hogy kivittek oda az árverés vezetőjét, nem egy ilyen szép hegedűt, hanem egy ütött, kopott, ócska hegedűt. Halljátok, milyen szép hangja van? Ilyen szépen fel van hangolva, de az nem volt felhangolva, az teljesen ilyen laza, lötyögős húrjai voltak, volt egy vonóhoz hozzá, aminek a szőrök ott lógtak rajta, meg minden, szóval nagyon rossz állapotú hegedű volt. És kérdezte a árverés vezetője, hogy tessék mondani, a jelenlévő közül ki akar ezért a hegedűért adni 10 000 forintot?
Senki.
És ahányan itt most jelentkeznek, ugyanannyian jelentkeznek senki, hogy ilyen ocska hegedű 10 000 forintot kiadnak. És ilyenkor az szokott lenni, hogy akkor megkérdezik, na jó, hát a 10-et nem, de akkor 9 000-et kiad ezért a hegedűért. Mindig nem jelentkezett senki. Na, hát ha 8 000-et ajánl ezért a hegedűért valaki, és még 8 000-ért se akartak adni ezért a hegedűért, de 8 000-et se akartak érte adni, és így mentek 5 000 forint, 4 000 forint esetleg, talán 4 000 forintért valaki megveszi, még mindig nem jelentkezett senki, 2 000 forint, hát 2000 forint az már nem kevés pénz, ha dolgozni kell érte, de ha el kell költeni a boltba, akkor az már nem olyan sok. Sajnos az a 2000 forint, még 2000 forintot már vakargatta a fejét az árverés vezetője, hogy mi lesz most, hát nem fogjuk tudni eladni ezt a hegedűt, semennyiért, amikor egyszer csak hátulról egy idős bácsi felállt, és szép lassan előre jött. Kézbe vette a hegedűt, mindenki megdermett, senki sem mert szólalni, még az árverés vezetője sem mert megszólalni, megpengette a húrjait a hegedűnek, kicsit felhangolta, az állához illesztette a hegedűt, itt is felhangolta, és elkezdett játszani rajta. És mintha valami mennyei muzsika lenne, mint angyalok zenéltek volna, olyan gyönyörű hangon szólalt meg a hegedű. Ma is fogjuk hallani a hegedű hangját? Akkor, tehát majd el tudjátok képzelni, milyen szépen szólalt meg az a hegedű. Gyönyörű muzsikája volt annak a hegedűnek, igazi szép hegedű hangja volt. És mindenki csak úgy ámult, bánult, hogy de szép hangja van ennek a hegedűnek. És utána fogta, amikor vége volt a darabnak, a bácsi letette a hegedűt, és szépen visszasétált a terem végébe. És akkor óvatosan, halkan az árverés vezetője megint megkérdezte, hogy tessék mondani, akkor kiad érte 1000 forintot? És képzeljétek el abban a pillanatban, mindenkinek a keze fent volt a levegőbe. Mindenki akart adni 1000 forintot. És ilyenkor az szokott lenni, hogy az ára, és akkor megy följebb. Hogy eldöntsék, ki az egyetlen valaki, aki a legnagyobb összeget megadja érte, csak azt mondja, ki ad érte 5000 forintot, még mindig mindenkinek a keze a levegőben volt. Ki ad érte 10000 forintot, emlékeztek, 10000 forintról indult a licitálás. Ki az, aki 10000 forintot ad ezért a hegedűért? Még mindig, nem mindenki, de nagyon sokan jelentkeztek. És mentek, 20000 forint, még mindig voltak 5-6-an, akik 20000-et is adnak. 50000 forint, 100000 forint, 500000 forint volt az utolsó ár, és még mindig volt egy valaki, aki adott 500000 forintot azért a hegedűért. Az már nem kevés pénz egy hegedűért. Az félmillió forint, így is szoktuk mondani, az már nagyon nagy pénz. Igaz, nem egy Stradivari hegedű, mert az sokkal többet kerül, sokkal többet kerül, de akkor is az is egy nagyon-nagyon komoly összeg, félmillió forintot. De mi lehetett, mi történhetett, hogy egyszer még 1000 forintot se akart adni senki azért a hegedűért, a következő pillanatban meg volt valaki, aki 500000 forintot is megadott azért a hegedűért. Mi történhetett? Miért? Mi volt a különbség? Előtte meg utána?
Felhangolták?
Csak annyi, hogy felhangolták? Valaki hozzáértő kezdett el játszani rajta. Olyan valaki játszott rajta, azt tette értékessé azt a hegedűt, hogy olyan valaki játszott rajta, aki tudott igazán hegedűn, és ez megmutatta, hogy mit tud az a hegedű. Addig nem tudta senki, hogy mit tud az a hegedű, milyen a hangja, de mihelyest valaki hozzáértő ember kezdett el vele játszani, abban a pillanatban kiderült, hogy milyen szép hangja van annak a hegedűnek. Nos, hát a történetet azért mondtam el, mert a ti életetek is olyan, mint ez a hegedű. Attól függ, hogy ki vesz kézbe benneteket, attól függ, hogy mennyit ér a ti életetek. Valaki kézbe vett benneteket, és azt mondta, hogy nekem ti nagyon sokat értek. Olyan sokat, hogy azt mondta, hogy pénzben ki is, nem is lehet kifejezni, azt mondta, hogy én az életemet adom értetek. Olyan sokat, sokra tartja a ti életeteket. Nem 1000 forint, nem 500 000 forint, nem is 10 millió, nem is 100 millió, nem is milliárd forint, sokkal több. Ki volt az a valaki, aki az életét adta értetek? Az Úr Jézus Krisztus. Azt mondta, hogy ti olyan értékesek vagytok nekem, hogy az én egész életemet nektek adom, és én kezdek el rajtatok játszani, musikálni. És Jézus Krisztus szeretne, hogyha ti hangotok is szépen szólna, akár ha énekeltek, akár ha beszéltek, akár ha játszotok, akár ha tanultok, hogyha otthon segítetek apunak, anyunak, bármit tesztek, az olyan legyen, mint amikor Úr Jézus ott van veletek, és ő muzsikál a ti életeteken keresztül. Adja az Úr, hogy ti is megtapasztaljátok, hogy milyen jó dolog, hogyha az Úr Jézus kézbe vesz benneteket, felhangol, egy kicsit igazít rajtatok, és még szebben szóljon a ti hangotok, és még szebben tudjátok élni a ti életeteket. Áldjon meg, hogy Isten benneteket, és adjon nektek sok-sok erőt, hogy engedelmesen követhessétek az Úr Jézus szavát. Köszönöm szépen a helyet.
Köszönöm szépen. Thank you.
Ha nem vesztett fejed, mikor zavar van, s fejvesztve téged gáncsol vak, süket. Ha kétkednek benned, de bízol Istenben, és megérted az ő kétkedésüket. Ha várni tudsz, és várni sose fáradsz, és hazugok közt se hazug a szád. Ha gyűlölnek, s gyűlölségből nem áradsz, s mégse papolsz, mint bölcs, kegyes galád. Ha álmodol, s nem zsarnokod az álmod, gondolkodol, és becsülöd a valót. Ha sikert kudarcod, bátran állod, s úgy nézed őket, mint két rongy csalót. Ha elbírod, hogy igazad, örökre maszlak gyanánt használják a gazok, s életműved, mi ott van összetörve, silány anyagból építsék azok. Ha mind, amit csak nyertél egy halomban, orkán, tornádó söpri föl, s ha vesztesz, s elkezded nyomban, nem is beszélsz a veszteség felől. Ha paskolod, izmod, inad a célhoz, és szíved is, mely nem a hajdani, mégis kitartasz, bármi sem acéloz, csak akaratod int kitartani. Ha szólsz Istenhez, s tisztesség a vérted, királyokkal jársz, és józan az eszed. Ha téged nem, de te koldust, árvát ölelsz, özvegy felé nyújtott kezed. Nem baj, ha nem látja más, csak Istened. Ha ellenség, de jó barát se sérthet, s mindenki számol egy kicsit veled. Ha a komor perc 60 pillanatja, egy távfutás neked, s te futsz vígan, tiéd a menny, és minden, ami rajta. S az Úr segít, hogy addig, itt e földön, fáklyaként világíthass. Köszönöm szépen.
gyülekezet, kedves testvérek, jó, újra itt lenni közöttetek, mert jó régen, jó pár évvel ezelőtt voltam utoljára ebben a gyülekezetben, de tudjátok, úgy vagyok vele, hogy olyan helyekre különösen nagy szeretettel megyek, ahol egyrészt régi ismerősök vannak, vagy gyerekkoromban esetleg jártam, és ez mind a kettő igaz erre a gyülekezetre, hiszen valamikor a 70-es években édesapám volt itt, ha jól emlékszem, a körzetben lelkész, aztán néha-néha elkísértem én is, aztán kicsit később, amikor a szünidei biblia tábort vezettük, akkor emlékszem fiatalokra, akik részt vettek a balatonlellei táborban, akkor már, én már nem gyerekként, hanem már táborvezetőként, feleségemmel voltunk ezekben a táborokban. Meg úgy alkalmakkor mindenféle egyházi eseményeken is jó régi ismerősökkel találkozni. Örömmel jöttünk most is. Feleségem itt a szomszédban, Vámoson van, így együtt utaztunk, és majd hazafelé is együtt fogunk utazni, remélem. Testvérek, szoktatok-e üzeneteket kapni? Leveleket, SMS-eket, e-maileket, szerettek-e üzeneteket kapni? Ugye általában úgy vagyunk vele, hogy ma nagyon sokan, annak ellenére, hogy a mostani mobil flottánk olyan, hogy ingyen tudunk egymással beszélgetni, ennek ellenére vannak, akik nem annyira a telefont felveszik, hanem inkább üzeneteket küldenek, akár a Facebookon keresztül, a Messengeren keresztül, akár valami más formában. Ha valakinek születésnapja van, akkor most nem régen volt nekem is, és nem tudom hány száz üdvözletre kellett válaszolni, és igencsak fárasztó, örömteli, de fárasztó dolog válaszolni ezekre az üzenetekre. Ha valakit valami szomorú dolog ér, tragédia, haláleset, vagy bármilyen volt, van, akkor is nagyon sokszor Facebookon keresztül üzeneteket küldünk. Visszaemlékszem régi időre, akkor táviratokat küldtünk, akár születésnapra, akár ballagásra, esküvői alkalomra, gyerek született valakinek, akkor dísztáviratokat küldtünk, ugyanúgy halálesetre is ilyen gyásztáviratokat küldtünk. Mindig küldünk valamiféle üzenetet egymásnak. És jó dolgok ezek az üzenetek, mert egyrészt kifejezi azt, hogy fontos a másik ember számomra. Fontos az, hogy valamilyen módon kifejezzem vele való együttérzésemet, akár örömében, akár bánatában. Vagy valami üzenetet elmondjak neki, valami fontos információt átadjak. Nagyon sokszor ezek az üzenetek fontos információkat hordoznak. Nem csak ilyen általános jó kívánságok ezek, valamikor olyan rendkívül fontos információt osztanak meg egymással az emberek, hogy éppen mit reggelizem, vagy mit ebédelek, vagy vacsorázok. Van egy ilyen szokás most, hogy azelőtt hozzá se szabad kezdeni az ételhez, nem mielőtt imádkozunk, hanem mielőtt lefotózzuk, hogy mit eszünk, és felposztoljuk a Facebookra, hogy éppen most mit eszünk, vagy éppen most hol járunk, hírül adva mondjuk a betörőknek, hogy nyugodtan lehet szabadon betörni a lakásunkba, mert éppen nem vagyunk otthon. Van ennek árnyoldala, de nagyon sok szép oldala is van ezeknek az üzeneteknek. De tényleg, kicsit komolyra fordítva a szót, az üzenetek valóban fontos, komoly tartalmat is közvetíthetnek. Hiszen amikor hivatali ügyben küldünk egy-egy üzenetet, e-mailt váltunk, vagy bármilyen dolgot küldünk, vagy például a házastársak egymásnak elküldik, hogy mi a bevásárló lista, légy szíves, ezek, amikor jössz haza munkából, akkor ezeket a dolgokat vásárold meg, és akkor minden rendben lesz. Tehát nagyon-nagyon fontos dolgok az üzenetek. Én is egy üzenetről szeretnék ma beszélni. Lehet, hogy valaki arra gondolja, hát a hármas angyel üzenet lesz az az üzenet. Nem arról fogok beszélni, nem a hármas angyel üzenet, bár egy picit fogom érinteni ezt a témát is. De valóban arról szól, hogy Jézus Krisztus is üzenetet küld nekünk. Jelenések könyve, és így ebben stimmel a hármas angyel üzenet dolga, hogy a Jelenések könyve azon kevés könyvek közé tartozik, amelyben vannak olyan kifejezetten olyan részek, ahol maga Jézus Krisztus direktbe küld üzenetet. Az egész Biblia egy ilyen könyv tulajdonképpen, hogy Isten üzenetet küld számunkra a Biblián keresztül, de ezek általában ilyen közvetített üzenetek, hogy profétának ad egy álmot, vagy van egy történet, amit egy proféta, vagy egy bibliai író, szentember leírja ezeket a bibliai történeteket az ő szemüvegén keresztül, az ő megértésén keresztül, és amikor leírja ezeket az üzeneteket, akkor ezen keresztül Isten valamiféle üzenetet akar nekünk adni. Ezért szoktunk prédikálni a Dávid és Góliát történetéről, mert az egy fontos történet, de az egy történés, de ezen keresztül Isten közvetett módon üzeneteket akar adni nekünk. De vannak olyan részei a Bibliának, és Jelenések könyvében különösen sok ilyen rész van, amikor direktbe küld üzenetet. Amikor ő maga küld egy levelet. Már tudjátok is, hogy milyen levelekről van szó. Jelenések könyve első néhány fejezetében egy levelet ír egy-egy gyülekezetnek. A Kis-Ázsiában levő 7 gyülekezetnek maga Jézus Krisztus küldi a levelet. És erről szeretnék beszélni, hogy amikor Jézus Krisztus elküldi ezt a levelet, akkor ő maga hogyan kezd is ebbe a levélírásba bele. Nyissuk meg Bibliánkat, akinek itt van a Bibliája, vagy kapcsoljuk be Bibliánkat, ki hogy szereti, kinek milyen Bibliája van, és Jelenések könyve első fejezetéből néhány válogatott verset szeretnék alapigeként felolvasni. Először az első fejezet első verse, majd a 4-től a 8. versig, 10., 11. és 17-től a 20. versekig fogom olvasni az igét. Tehát az első vers. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. 4-től a 8-ig. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, vér által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten és az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az ómega. Így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Aztán a 10. és 11. vers. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdészba, Filadelfiába és Laodiceába. Majd a 17-től a 20-ig. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Amikor kézbe vesszük a Bibliát, akkor bárhova lapozunk a Bibliában, ott Isten szól azon keresztül hozzánk. De ebben a fejezetben, és ezekben az első fejezetekben itt egy egészen különleges módon szólal meg Isten. Úgy is mondhatnánk, hogy új üzenet érkezett számotra. Akik használnak mobiltelefont, és különösen az okostelefonok, azok kiszokták írni, hogy új üzeneted érkezett. És ugye egy ilyen kis felvillan egy kis ablak, amiben láthatjuk, hogy új üzenetünk érkezett. Nekünk nem is egy új üzenetünk érkezett, hanem egyenesen 7 új üzenet érkezett itt. Nem tudom, jártatok-e már úgy, hogy valaki küldött nektek egymás után 7 új üzenetet. Mit jelent ez? 7-szer van egy új üzenet. Mondjuk 7 nem fogadott hívás, azt írja, ugyanattól a személytől. Az valami nagyon fontos, nagyon el akar érni bennünket. Nálam elég gyakran előfordul, hogy nem tudom felvenni a telefont, mert éppen megbeszélésen vagyok, értekezleten, valami találkozón van, valami hivatalos személlyel, tehát nem tudom mindig felvenni a telefont, és ezért van egy ilyen megállapodás a feleségemmel, hogyha fel akar hívni, el akar érni engem, és én kinyomom, tehát hogy foglaltat jelezzen, akkor tudja, hogy éppen most nem érek rá, nem tudom felvenni. De hogyha valami nagyon-nagyon fontos, és nagyon el akar érni, akkor sokszor egymás után hív, akkor tudom, hogy itt valami igazán fontos, ő már tudja, hogy akármilyen alkalommal ne akarjon zavarni engem, és egyszer volt úgy, hogy az egyik államtitkárral volt egy megbeszélésünk, hogy körbeültünk egy asztalnál több egyházi vezető, és megcsörren a telefonom, én óvatosan benyúltam, nézem, feleségem, kinyomtam. Letettem, mondom, majd visszahívom, de megint csörög, megint ő, legyomtam, megint csörög, megint lenyom. Vagy ötször, hatszor így hívott, hát mondom, itt valami fontos dolog lehet. Elnézést kértem az államtitkár, mondom, elnézést, egy nagyon-nagyon fontos telefonhívást kaptam, kimentem. Kiderült, hogy a nagyobbik fiunk éppen valami egy allergiás rohamot kapott, befulladt teljesen, nem kapott levegőt, és rohanni kellett vele a kórházba. Ezt akarta a feleségem velem közölni, hogy amint tudok, menjek és segítsek neki, mert a kisebbik meg ott volt, tehát ugye a két gyerekkel nehezebben boldogult. Tehát ha valaki fontos üzenetet akar átadni, ha fontos az, hogy el akar érni bennünket, az többször is üzen nekünk. Ez egy fontos üzenet. Fontos üzenet, mert Jézus Krisztus 7-szer is megszólít bennünket. És nem csak a efézusit, filadelfiait, meg egészen végéig a laodiceai gyülekezetet szólítja meg, hanem rajtuk keresztül bennünket is. Mindegyik üzenet nekünk is szól. Mindegyik üzenetet nekünk is küldi. Fontos az az üzenet, amit Isten közölni akar. Ha jön egy üzenet nekünk, akkor mi az első, amit megnézünk? Ki küldte, nem? Teljesen természetes. Nem olvassuk el még az üzenetet, mert attól függ, hogy elolvassuk az üzenetet, hogy ki küldte. Naponta ilyen 40-50 e-mailt szoktam kapni, bevallom őszintén, jó részét olvasás nélkül törlöm, mert olyanok küldik, akik nem fontosak számomra, mert vagy egy spam, tehát ilyen levélszemét, vagy egy olyan, ami valami reklámanyag, ilyen is, néha szokott ilyen is lenni, tehát ezeket én olvasás nélkül törlöm, mert ránézek a küldőre, nem ismerem, fogalmam nincs, hogy kicsoda, semmi egyházi kötődése nincsen, semmi olyan, ami számomra érdekes lehet, törlöm is. De aki tudom, hogy ismerem, tudom, hogy egy fontos személy, annak a levelét biztos, hogy el fogom olvasni. János apostol, mielőtt továbbadná az üzenetét, először érdekes módon magáról az üzenet küldőjéről kezd el beszélni. Sőt, maga azt mondja, hogy milyen fontos az, hiszen nagyon részletesen itt csomó mindent leír, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Sőt, maga Jézus Krisztus be is mutatkozik ebben az üzenetben, hogy ő kicsoda valójában. Nem mindegy, hogy kitől kapjuk az üzenetet. Nemrégen kaptam egy üzenetet, egy levelet, egy hagyományos levelet a rendőrségtől. Akkor megláttam a borítékon, hogy a rendőrség a feladó. Kicsit úgy meglepődtem, hogy elkezdtem izzadni, hogy csak nem valahol rosszul, gyorsan mentem, tilosba parkoltam, nem vettem észre, vagy valami olyan dolog történt, amit nem kellett volna tegyek, és mi lesz itt? Kibontom a levelet, és még jobban elkezdett szívem gyorsabban verni, akkor megláttam, hogy valami bűnügyről van szó benne. Fú, mondom, mi lehet ez, hogy miért akar nekem a rendőrség ilyen levelet írni otthonra, tehát ez nem egy hivatali levél volt, hanem otthonra magán, tehát nekem címezték konkrétan ezt a levelet. És amikor elkezdtem olvasni a levelet, hát egyre nagyobb izgalommal olvastam a levelet, elkezdtem olvasni, rájöttem, hogy hát itt nem egy nagy dologról van szó. Régen, évekkel korábban egy betörési kísérlet volt hozzánk, és el akartak valamit vinni. Nem sikerült nekik, de hát azért ott egy elég nagy káoszt csináltak, és hát kihívtuk a rendőröket, hogy rögzítsék a nyomokat, és csak azt jelentették be, hogy nem találják a tettest, és lezárták a nyomozást. Igazából borzasztó nagy kár nem is ért bennünket, azon kívül, hogy ott megrongáltak egy-két dolgot. Tehát nem is egy dolog, de hogy ha valakitől kapunk egy üzenetet, az lehet, hogy elkezdünk örülni, hogy lehetünk, hogy megijedünk attól az üzenettől. János hogyan reagál erre az üzenetre? Azt olvastuk itt az éve, hogy olyanná váltam, mint egy holt.
majd elájultam, mondanánk ma. Majd belehaltam, amikor végigolvastam ezt az üzenetet. Valami nagyon nagy súlyú üzenet az. Nem is akármi ez az üzenet, hiszen Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, miről szól ez az üzenet? Azt mondja a Szentírás, hogy amiknek meg kell történniük hamar, azokat írd meg. Fontos, mert szeretném tudatni veletek, hogy mi lesz ezután, hogyan lesznek ezután a dolgok. Ez Jézus Krisztus kijelentése. Érdekes nyelv a görög nyelv. Volt alkalmam egy pár évig tanulni, utána jó pár évig tanítani, és ezt a nyelvet az egyház főiskoláján, a bibliai görög nyelvet, és az a mondat, ami úgy hangzik magyarul, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, vagy kinyilatkoztatása, ez a görög nyelvben ez két értelemmel bír, két jelentése van ennek a mondatnak. Magyarul is érezzük ezt a kétféle jelentést, hiszen az egyik azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kijelentése, hogy Jézus Krisztustól származó kijelentés. Tehát ő az alanya a kijelentésnek. De a másik, hogy Jézus Krisztus kijelentése, azt is jelenti, hogy ő a tárgya a kijelentésnek, tehát Jézus Krisztusról szóló kijelentés. Tehát Jézus Krisztustól jövő kijelentés, vagy Jézus Krisztusról szóló kijelentés. És mind a kettő igaz ebben az esetben. Hiszen itt Jézus Krisztus saját magáról kezd el beszélni ebben a kijelentésben, de ő maga mondja, saját maga bemutatkozik ebben a levélben. Ha idegenek küldenek nekünk levelet, akkor az az első, hogy először bemutatkozik, hogy ő kicsoda, és utána kezdi leírni a levelet. De ezt megfigyelhetjük például a bibliai leveleknél is, Pál apostol levelei. Hogyha elolvassuk Pál apostolnak szinte bármelyik levelét, először leírja, hogy ő kicsoda. Én, Pál, Jézus Krisztus apostola, írom ezeket nektek. Bemutatkozik. És ebben a történetben, vagy ebben a felolvasott szakaszban, ugyanezt látjuk, Jézus Krisztus bemutatkozik. És ez meghatározza azután az egész könyvet, az egész bibliai könyvet. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy miről szól a Jelenések könyve. Mit mondanánk, ha megkérdezik, miről szól a Jelenések könyve? Nagyon sokszor azt a választ hallom, hát miről? Hát a fenevadakról, sárkányról, sátánról, Babilonról, a bukott egyházakról. Ezzel szemben én azt mondom, Jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. Hármas angyali üzenet Jézus Krisztusról szól. Nem Babilonról. Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztus szeretetéről szól. Jézus Krisztus mutatkozik be ezekben az üzenetekben. Mindig önmagáról beszél először. Mielőtt rólunk bármit mondana, mielőtt a hét gyülekezetről bármit mondana Jézus Krisztus, először elmondja, hogy ő kicsoda. Milyen alapon, milyen jogon mond bármit is ezekről a gyülekezetekről. Olyan nagyszerű, hogy ez a lehetőségünk megvan. Hogyha mi bármiről, bárkiről beszélünk, a hitünkről, úgy értem, hogy a hitünkről beszélünk, akkor miről fogunk beszélni? Mi az az üzenet, amit nekünk tovább kell az embereknek adni? Jézus Krisztus ez az üzenet. Jézus Krisztus személye az az üzenet, amiről nekünk beszélnünk kell. Ellen White azt mondja Evangelizálás című könyvben, hogy Krisztust mutasd be, aki az út, az igazság és az élet, beszélj hatalmáról, amellyel megmentheti azokat, akik hozzá fordulnak. Ez a mi üzenetünk lényege. Jézus Krisztus bemutatni. Ő maga is így kezdi az üzenetét, hogy ő maga bemutatkozik. Jézus Krisztus mutasd be. Aztán egy másik helyen, a Világ reménye című könyvben azt mondja, hitetlenség ritkán győzhető meg vitával. Inkább önvédelemre késztet, új érveket és mentséget talál. De nyilatkoztassuk csak ki Jézust szeretetével és irgalmasságával, megfeszített üdvözítőként, akkor sok vonakodó ajakról hallani fogjuk az elismerést. Istenem, én Istenem. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, Ellen White idejében valóban ez volt a dolgunk, hogy erről beszélünk, de ma, most már 150-160 évvel később, ma már egészen másról kellene beszélnünk. Ellen White azt is leírja, hogy mi az az utolsó üzenet, amit nekünk hirdetni kell. Mi az utolsó üzenetünk? Krisztus példázatai című könyvben a következőt mondja. A világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei, mutassák meg Uruk dicsőségét. Ez az utolsó üzenet. Ez az, amit az ő gyermekeinek tovább kell adni. Jézus Krisztust kell továbbadni. Jézus Krisztust kell bemutatni. Ő az, akiről szól mindez. Tehát ez a könyv, a jelenések könyve nem a fenevadakról, nem Babilonról, nem más egyházakról, de még csak nem is Sátánról szól, hanem Jézus Krisztusról, aki a júdabeli oroszlán, aki a megöletett bárány, aki a vőlegény, aki mennyegzőt szerez számunkra, aki együtt akar lakozni mindvégig, örökkön örökké velünk. Igen, szól a hét gyülekezetnek, szól a hét gyülekezetről, igen, nagyon kemény dolgokat mond, beszél eseményekről, beszél valóban fenevadról, beszél Babilonról, mindenről, de először is és mindenek felett az ő szeretetéről beszél, és az ő szeretetét jelenti ki. Milyen hatalmas kiváltság az, hogy mi megismerhetjük őt. És találunk egy nagyon szép felsorolást, hogy ahogyan bemutatkozik, hogy kicsoda ő. Azt mondja magáról, hogy én vagyok a hű tanúbizonyság. Hű tanú Jézus Krisztus, azaz hű tanúbizonyság. Minek a tanúja Jézus Krisztus? Isten szeretetének a tanúja. Az ő személye, az, hogy eljött a földre, kisgyermekként megszületett, az nem más, mint Isten szeretetének a tanúbizonysága. Ezzel válik kézzel foghatóvá Isten szeretete. És miért hű? Pál apostol beszél erről azért, mert hűséges volt Jézus halálig. Mégpedig a kereszt halálig hűséges volt. Ő végigvitte ezt a dolgot. Mi sokszor vagyunk úgy, hogy belekezdünk dolgokba, aztán kézben rájövünk, hogy ez nem is volt olyan jó ötlet, abba hagyjuk, újrakezdjük. Ma egyre nagyobb divat az, hogy fiatalok elkezdenek egy tanulmányt, aztán rájönnek, hogy nem érdekli őket, ezért újat. Mások a munkahelyüket váltogatják, ismét mások rájönnek, hogy a házastársukat jó váltogatni. Egy csomó mindent váltogatunk. A telefonjunkat szoktuk váltogatni, a kocsinkat, a lakásunkat, mindent váltogatunk. De van, aki hűséges. Isten hűséges, és Isten hűséges volt egészen kereszt halálig. Aztán a második dolog, ahogyan bemutatkozik, úgy gondolom megint egy nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus elsőszülött a halottak közül. Olyan emberek vagyunk, akik rettegünk a haláltól. Rettegünk attól, hogy mi magunk egy betegség miatt hamar meghalunk, meg rettegünk attól, hogy valamelyik szerettünket elveszítjük. Vagy amikor elveszítettük egyik szerettünket, akkor milyen érzések vannak bennünk? Szinte felfoghatatlan, szinte vigasztalhatatlan olyankor az ember. És ebben az üzenetben pontosan az a kegyelem és az az örömteli, hogy Jézus Krisztus úgy mutatkozik be neked és nekem, hogy én vagyok az elsőszülött a halottak közül. Ez mit jelent? Hogy nem az utolsó. Hogy van feltámadás. Ha ő az első szülött, akkor lesz második, harmadik, negyedik, meg ötödik szülött is majd. Lesz feltámadás a halottaknak. És ez az, amivel Isten reménységet akar adni azoknak, akik elveszítették szeretüket, vagy szembe kell nézniük az elmúlással, egy-egy betegséggel. Van megoldás, van remény a halálra. Nem az, hogy az orvosok meghosszabbítják az életet, vagy a haldoklás folyamatát. Nem az a megoldás, hogy csodagyógyszereket találok. Nem az a megoldás a halálra, hogy innentől egészségesebb életmódot élek, és akkor nincs halál. Ez nem igaz. A megoldás, az egyetlen megoldás a halál az, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ő az első szülött a halottak közül. És ez az, ami reménységet ad nekünk. Aztán a harmadik dolog, ahogyan bemutatkozik, azt mondja, hogy Jézus Krisztus a föld királyainak fejedelme. Egy olyan világban fogalmazza meg János ezt a gondolatot, amikor egy rettegett császár uralkodott, Domitianus császár uralkodott. Domitianus császár üldözte a keresztényeket, és azt mondta, hogy ha engem nem fogadtok el Istennek, Isten, a ti uratoknak, akkor benneteket kivégzünk, és nagyon sokakat kivégzett. És ebben a környezetben, ebben a világban, amikor egy ilyen király uralkodik, vagy egy ilyen császár uralkodik, jön az ige, jön a kijelentés Jézus Krisztus szájából, hogy én vagyok a föld királyainak a fejedelme. A királyok királya, az uraknak ira, én vagyok a mindenható. Mint hogyha azt mondaná Jézus Krisztus ma, olyan ijesztő ez a világ. Kik vezetik ezt a mai világot? Egy orosz elnök, aki kész egy csetepatéba belebonyolódni egy fekete tengeren, néhány hajót, és itt van egészen közel hozzánk egy kirobbanó háború szomszédunkban, hiszen Ukrajna szomszédos ország, hadi állapotot vezetnek be. Ilyen emberek vezetik ezt a világot. Vagy egy amerikai elnök, akiről sokszor az amerikaiak se tudják és értik, hogy hogyan lett belőle elnök. És nem érti senki az ő döntéseit, hogy mit és hogyan dönt. Egy ilyen ember a világ egyik vezető hatalmának a vezetője. Vagy egy észak-koreai diktátor, akiről nem lehet tudni, hogy mikor ébred úgy fel, hogy ezt a piros gombot meg kellene nyomni. És mindenki attól retteg, hogy mikor támad valami őrült álma, hogy valakit kivégeztet, vagy éppen egy atomcsapást elindít valaki ellen. Vagy gondoljunk azokra a problémákra, amelyekkel Európának küzdenie kell. Évek óta itt van a menekültválság, és az európai politikusok nem tudják, hogy hogyan oldják meg ezt a válságot. Csak egymásra mutogatnak, bűnbakokat keresnek, és próbálnak valamit, de igazából nem tudnak, tehetetlenek az európai politikusok. Ilyen emberek vezetik a világot. Vagy a korrupt politikusok, akiknek a legfontosabb, hogy a saját zsebük legyen minél vastagabb. Ki vezeti ezt a világot? Nekem olyan megnyugtató azt látni, hogy nem ezek az emberek vezetik, hanem a kormánynál Jézus Krisztus áll. Azt mondja, hogy én vagyok a föld királyainak fejedelme. Én vagyok az uraknak az ura. A királyok királya. Ezért tudok imádkozni a politikusokért, mert tudom, hogy van, aki fölöttük van. Amikor Pilátus előtt ott áll Jézus, és Pilátus sorolja a dolgokat, kérdéseket tesz fel, Jézus pedig némán áll. És akkor kifakad Pilátus, azt mondja, hogy nekem nem felelsz, hát nem tudod, hogy hatalmam van? Na ekkor megszólal Jézus. Nem volna hatalmat, ha fölülről nem kaptad volna. Fölülről kapják a hatalmat, mert az igazi hatalom Jézus Krisztusnál van. Aztán a következőre azt mondja, hogy Jézus Krisztus úgy mutatkozik be, hogy az, aki szeret minket. Rossz dolgok történnek veled? Úgy érzed, hogy túl nagyok azok a terhek, amelyek történnek? Nem bírod elviselni ezeket a terheket? Ne feledd el, Jézus Krisztus akkor is szeret téged. Nem Jézus Krisztus hozza a rossz dolgokat. Olyan fájdalmas néha hallani azt, amikor azt mondják magukat hívőnek vallók is, hogy Isten ver engem. Isten sújt engem. Isten nem ver. Isten nem sújt. A világban nagyon sok rossz dolog történik, de ne feledd el, Isten szeret minket. Isten szeret minden embert. Mégpedig ezért mutatkozik be úgy, hogy ő az, aki szeret minket. Amikor egy orvosnak műteni kell, akkor egy szörnyű dolgot kell tennie. Fog egy kést, és egy sebet ejt az emberen. Egy mély vágást kell ejteni. Mert nem szeret bennünket? Meg akar gyógyítani. És ezért egy vágást is ejt. Isten szeret bennünket, soha ne felejtsük el. Aztán az ötödik dolog, ahogyan bemutatkozik, azt mondja, hogy bűneinkből megszabadított. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyszerűbb kijelentése Jézus Krisztusnak, hogy ő az, aki bűneinktől megszabadított. Ő nem csak úgy egy nagyszerű ember, nem csak egy nagyszerű minta számunkra, egy példakép számunkra, aki jó dolgokat cselekedett, embereket gyógyított, még halottakat is támasztott, ennél sokkal többet tett. Ő a bűneinktől megszabadított. Van egy nagyon szép történet a Bibliában, amikor van egy béna ember, akit négy barátja leereszt a tetőn. Ismeritek ezt a történetet? És amikor úgy írja Márk evangélista, hogy akkor Jézus látta annak a négy embernek a hitét, mit mondott annak az embernek? Megbocsátottad te bűnöd. Nem azt mondja, hogy kelj fel és meg vagy gyógyulva, csúnyán magyarul mondva, tehát meggyógyultál, nem, megbocsátottak a te bűneid. Persze ki is akad ezen mindenki, felháborodik mindenki, hogy milyen jogon mondja ezt, és akkor mondja, hogy hogy megtudjátok, hogy van hatalma ember fiának bűnöket megbocsátani, azt mondom, kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. Azt gondolod, hogy csak a testnek van szüksége gyógyulásra? Mennyivel fontosabb, hogy a lélek is épp legyen. Az ember lelke is meggyógyuljon. És ezért mondja, és a lélek gyógyulásának egyetlen egy fontos szerep, dolga van, hogy megbocsát. Érezzük és tapasztaljuk, hogy Isten megbocsátja a mi bűnünket. Nagyon-nagyon sok ember attól depressziós és attól problémás, hogy bűntudata van, érzi a bűn súlyát az életében. Nem mindenki azért depressziós, de nagyon sok ember azért depressziós, és azért vannak lelki problémái, mert érzi a bűn súlyát az életében. És amikor azt mondja, és azt megtapasztaljuk, hogy Isten megbocsátja a te bűnödet, milyen nagyszerű felszabadulást tud jelenteni az ember életében. Országa népévé tett bennünket, királyokká és papokká. Ez a hatodik bemutatkozása Jézus Krisztusnak ebben a szakaszban. Azt jelenti egy mondatban, hogy a legnagyobb rang és legnagyobb dicsőség, amit ember elérhet, az, hogy az ő országának polgára lehet. Pár évvel ezelőtt a magyar kormány úgy döntött, hogy határon túli magyaroknak magyar állampolgárságot ad. Nagyon sokan éltek is, élnek is ezzel a lehetőséggel, és olyan, amikor ez egy újdonság volt, azóta is lehet ezzel a lehetőséggel élni. Amikor ez újdonság volt, akkor a televízió híradói erőszeretettel számoltak be erről az eseményről. És egyik alkalommal láttam én is, hogy egy idős erdélyi néni, egy nagyon idős nénike, olyan könnyekig meghatódva szorongatta magához azt a okiratot, amiben az volt, hogy ő magyar állampolgár. És azt mondja, hogy oda dugtak az óra alá egy mikrofont, és kérdezték, hogy hát most mit érez, mert el se hiszem, magyar állampolgár lehettem. Mivel én nem, nincsenek erdélyi felmenőim, tőzsgyökeres magyarországi családból származom, ezért én nem is érzem át ezt az érzést, csak ott láttam valamit abból a jelenetből, hogy neki mit jelenthetett ez. Milyen fontos ez. Pedig csak egy ország. Csak egy kicsi, közép-európai kis országocska Magyarország. És milyen sokat jelent az állampolgárság. Mekkorát, mit jelenthet, hogy azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem más, mint aki az ő országa népévé tett bennünket. Sőt, tovább megy, azt mondja, királyokká és papokká. Ma a papság, a lelkészség nem a legkívánatosabb hivatások közé tartozik. Abban az időben az egy kiváltság volt. A legnagyobb kiváltság. Egyenlő a királysággal. Király, pap, na az a két igazán top foglalkozás volt, ha szabad így mondani. És azt mondja az ige, Jézus Krisztus az, aki téged királlyá és pappá tesz. Aki az ő országának polgárává tesz. Nagy dolog, hogy annak az országnak lehetek polgárai, amely rendíthetetlen, ahol nem lesz háború, ahol örökkön örökké élhetünk. És a hetedik dolog, ami hogyan bemutatkozik Jézus, azt mondja, aki eljön a felhőkön, és minden szem meglátja. Elérkeztünk az adventi időszakba, ugye erről szólnak a programok is, a koncertek, és ilyenkor az egész világ felbojdul, és mindenki az adventi várakozásban, az eljövetel váradalmában él. És ez az ige arról beszél, hogy eljön a felhőkön, minden szem meglátja. Ez két dolgot mond nekem. De első azt mondja, hogy eljön a felhőkön, hogy még nem jött el. Mármilyen furán hangzik, ez azt jelenti, hogy még nem jött el. Majd el fog jönni. De az, hogy nem jött el, ez meg azt jelenti nekem, hogy még tart a kegyelem idő. Jézus úgy mutatkozik be, aki még kegyelmet gyakorol felettünk, és még mindig vár. Amikor azt mondja, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma még van lehetőség. Ennek az az üzenet, hogy a kegyelme időben élünk, amikor vár rád, meg vár rám. Amikor Péter apostol beszél arról, hogy némelyek úgy gondolják, hogy késik az Úr az ígérettel, akkor mi a válasz, hogy ne gondoljátok, hogy késik, hanem hosszan tűr. Kiért? Világért? Nem. A gyülekezetnek írja Péter apostol ezt. Érted? Meg értem. Még mindig vár. Eljön a felhőkön, azt jelenti, hogy még mindig vár. Még nem jött el. És amikor azt mondja, hogy minden szem meglátja, az azt jelenti, hogy nem lehet elbújni előle. Ez lehet jó, és lehet rossz is. A Bibliában két csoportról olvasunk, akik várják Jézus Krisztus eljövetelét. Az egyik csoport azt mondja, hogy sziklák, kövek, essetek miránk, rejtsetek el annak szín előtt, aki jön. Elől, aki jön. A másik azt mondja, imé, akit vártunk, és sóvárogtunk. A kérdés az, hogy amikor arról beszél a Biblia, és bemutatkozik Jézus, hogy ő egy olyan valaki, akit mindenki meg fogja látni, az akkor melyik csoportba tartozol? Abba a csoportba, akik félnek az ő jelenléte elé állni, vagy akik alig várják már, hogy találkozzam vele. Alig várom. Amikor jönnek az ünnepek, akkor család együtt szokott lenni, és tudom, hogy alig várjuk már, hogy találkozzunk a rég nem látott családtagokkal. Végre hazajönnek a gyerekek, hazajönnek az unokák, végre együtt lehet az egész család, együtt ülünk az asztal körül, milyen nagyszerű dolog. Alig várjuk már, és lázasan készülődünk. Ott van ez a lázas készülődés, várakozás a mi életünkben. Jézus Krisztus nekünk küld üzenetet, neked, meg nekem küld üzenetet. És ő bemutatkozik, hogy ő ki ő valójában. Bemutatkozik, hogy ő milyen módon gondoskodik rólunk. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem más, mint aki az Isten szeretetének a bizonysága. Ő az, aki győzött a halál felett, és van reménység a halál felett. Ő az, aki ma is úr. Ne tévesszem meg senkit az, hogy milyen hatalommal rendelkező emberek vesznek bennünket körül. Jézus Krisztus az Úr mindenek felett. És hogyha rossz dolgok történnek is, ne feledd, hogy ő szeret téged. Ő az, aki a legnagyobbat adta azzal, hogy megbocsátotta a mi bűneinket. Sőt, egy kegyelemben is részesített, hiszen az ő országa polgáraivá fogadott minket. És aki eljön értünk, hogy magával vigyen, és ott lehessünk ott, ahol ő is van. Ő ismer bennünket, és tudja, hogy mire van szükséged. És azt az üzenetet adja ma, meg holnap után. És arra kér bennünket, hogy amikor beszélünk Jézus Krisztusról, akkor mutassuk be másoknak is ugyanezt a Jézus Krisztust. Az, aki Isten szeretetének a bizonysága, aki győzött a halál felett, aki Úr, aki szeret, aki megszabadít bűneinkből, aki országa polgáraivá tett bennünket, és aki eljön értünk. Amen.